Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány az állam minden eszközét habozás nélkül fogja felhasználni Magyarország szuverenitása és függetlensége érdekében, jelentette ki az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában Orbán Viktor. A miniszterelnök azt mondta, fontos és szép dolog a nemzetközi együttműködés, de mi tudjuk, hogy valójában csak magunkra számíthatunk. Az új gazdaságpolitika új eszközöket követel, az első akcióterv intézkedései helyet kapnak a parlamentnek hamarosan benyújtandó jövő évi költségvetésben, mondta el a kormányfő. Ennek részeként említette a diákhitelhez hasonló munkáshitelt, a tőkejuttatást a kis és közepes vállalkozóknak, a 13. havi nyugdíj állandósítását, a gyermekek utánjáró adókedvezmény megkétszerezését. Magyarországnak egyik blokk mögé sem szabad beállnia, ki kell maradnunk azokból a konfliktusokból, amelyek választásra kényszerítenek bennünket, rögzítette. Kijelentette, megnyugtató Magyarország pénzügyi helyzete. Beszélt arról is, ha Brüsszel továbbra is ragaszkodik a Magyarországot a migráció miatt büntető döntéséhez, akkor megkapja, amit akar, és a város főterére fogjuk szállítani a hazánk kapuját döngető migránsokat. Magyarország és Ukrajna is érdekelt a szomszédsági kapcsolatok fejlesztésében, közös az erre irányuló szándék, a kormány mindent megtesz ennek érdekében, de elvárja Kijevtől a magyar nemzeti közösség jogainak helyreállítását. Ezeket közölte a külgazdaság és külügyminiszter, amikor ukrán hivatali partnerével tárgyalt. Szijjártó Péter gratulált Andrij Szibiha kinevezéséhez, és megtiszteltetésnek nevezte, hogy első külföldi látogatásának helyszínéül Budapestet választotta. Megerősítette, Magyarország továbbra is békepárti álláspontot képvisel az ukrajnai háborúban, ugyanis kizárólag a diplomáciai rendezés vethetne véget emberek, családok százezrei, milliói szenvedésének. Azt is mondta, hazánk készen áll arra, hogy részt vegyen Ukrajna újjáépítésében. Elhangzott, mióta a háború kitört, azóta több mint 3 milliárd köbméternyi földgáz szállítottak Magyarországon keresztül Ukrajnába, június óta ráadásul hazánk a legnagyobb villamos energia importforrás biztosítja nekik. Érintette a vitásügyeket is, kijelentette, tisztelettel, de elvárjuk Ukrajnától azt, hogy a magyar nemzeti közösség jogait állítsa helyre az anyanyelvhez való hozzáférés tekintetében, az oktatás, a kultúra, a közigazgatás területén. Az Opus Titán ZRT mintegy 42 milliárd forint értékben fejleszti hálózatát az általa villamos energiával ellátott tiszántúli vármegyékben. Ez újabb napelemek telepítését teszi lehetővé, a beruházási költség felét, mintegy 21 milliárd forintot a Széchenyi Terv Plusz programból a magyar kormány és az Európai Unió támogatása biztosítja. Október 1-től a pénznemváltásos ügyletek után már kiegészítő tranzakciós illetéket is kell fizetni az augusztusban jelentősen megemelt eddigin felül. A változás azt jelenti, amennyiben egy tranzakció különböző pénznemek közötti átváltást tartalmaz, úgy erre az általános tranzakciós illetéken felül további 0,45%-ot kell fizetni, ügyletenként 20 ezer forintos felső határral. A kormány mégsem változtat a nyugdíjrendszeren, írta meg a pénzügyminisztérium a Népszava érdeklődésére. Jövő március végéig kellene hatályba léptetni a nyugdíjreformról szóló jogszabályt, amihez javaslati csomagot készített a világ 38 országát tömörítő gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet. A kormány nem tervez változtatást, a nyugdíjak értékállóságát megőrzi, a 13. havi járandóságokat kifizeti. Az Európai Bizottság nyomására felkért szakértői javaslatokkal nem ért egyet, azokat nem támogatja, írta a Tárca a Napilapnak. Idén augusztusban a turisztikai szálláshelyeken 2 millió 600 ezer vendég 7 millió éjszakát töltött el, a vendégek száma 11, a vendégészakáké 3,6%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 3,7%, a külföldieké 3,5%-kal nőtt. Az izraeli hadsereg légicsapást mért a libanoni főváros Beirut központjára. Míg az izraeli hadsereg az elmúlt napokban többször is támadta Beirut déli külvárosait, a Hezbollah síta mozgalom fellegvárát, ez az első alkalom, hogy a főváros szívét vette célba. Libanoni biztonsági források szerint legkevesebb 4 ember meghalt. Belgium 2 legnagyobb repülőterén szinte az összes járatot törlik kedden, a személyzet zöme, köztük a biztonsági egységek által meghirdetett sztrájk miatt. A szakszervezetek által a jobb munkakörülmények és nagyobb fizetés elérése érdekében szervezett munkabeszüntetés célja az is, hogy felhívja az Európai Unió figyelmét az alapvető fontosságú munkát végző alkalmazottak munkakörülményeire a higiéniai, biztonsági és vendéglátóipari ágazatokban. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég a folytatásban, de délután aztán már fátyol felhőzet szűrheti a napsütést. Csapadék nem várható, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 1-2, napközben pedig 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Kovács Krisztin a zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő, Fehér József technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk az esti műsor kínálatot. Elsőként Szabó Magda Fürelis című regényének 24. majd Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének második részét hallgathatják meg. A 21 órai híreket követően a Megértés hullámhosszán című interaktív műsorunkban ma este Bakos Tamás atya várja a hallgatóink telefonhívásait. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai műsorán kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkkal jelentkezünk. Ugyanebben az órában a rádiónk kisújszállási frekvenciáján a népköltészet, azon belül is a népbaladák erkölcsnemesítő és lelki tükörként is értelmezhető világába tekinthetünk be. Dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára segítségével. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben Tóth Gábor ezüstmisés atyával, Füzéri plébánossal beszélgetünk. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadása szól, majd itt való című műsorunkban Szent Gellért püspök életéről hallanak beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk.
Elmegyek, visz a hajnali gyors, majd nézheted, miként tör lesz a sors.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Szabó Magda Fürelis című regényének 24. részét Bánság Ildikó olvassa fel.
Tizenegyedik fejezet. Az első előhalál. Anyám megérzős volt, látó. Egyszerre reszketett a félelemtől és az örömtől, ha nélküle vagy nélkülük töltendő valamikori életemre gondolt. Mondatai meg, amelyeket szokványos hétköznapi beszélgetéseinkbe szőtt, valahogy kiszakadtak a sűrűn idézett szövegből. Máig is minden barátom idézi Jablonczai Lenke magánfilozófiájának téziseit, nem csak idézi, de alkalmazza is, sőt, általuk problémáitól is megszabadul. Nagyon fiatal voltam még, mikor egyszer a halálról esett szó, amely gyerekkorom réme volt. Gyűlölt figuráját ellenségemnek éreztem, és a tőle való félelmemet hencegéssel iparkodtam elhárítani. Kijelentettem, mi négyen sose leszünk martalékai, lehet, hogy törvénye másokra vonatkozik, de mi ránk nem, sem azokra, akiket szeretek. Kicsi voltam, még nem jött el az eligazítás ideje, de mikor elkezdődtek a gyűrődések a gyerekként valaha olyan egyértelműen tükörsima lapon, amelyen a napok hol csúsztak, hol hanyatestek, hol véresre verték magukat láthatatlan elemek között, anyám mégiscsak elhatározta, hogy bevezet titkai közé, mert feltételezte, hogy az eddig észlelt koncentrikus köröknél veszedelmesebb interferencia jelenségekkel kell számolnia a familiának. Éppen valami mélységes bánatba zuhantam, mikor lehúzott maga mellé, és nem kérdezte a keserűség okát, csak megvigasztalta maga a sajátságos módján. Ez még csak egy előhalál. Hallottam, és úgy szólt hozzá, mintha visszaigazolná a döntését 10 kiló epret főzett be télire. Szerencsére sok előhalál van a valódira való felkészülésig. Az ember élete folyamán többször érzi, hogy se útja, se jövője, se ereje nincs már, minden befejeződött, kész. Igazán szép volt a jó Istentől, hogy ezt a módszeres szoktatást a nagy záráshoz kitalálta. A végleges, a záró meglepően könnyen lefolyik majd, mosolyogva halsz meg, kezet rázol az elmúlással, és az utolsó mozdulattal becsukod a könyvet. Akkorára már annyi katasztrófát átéltél, annyi vért vesztettél, annyit féltél, sírtál, próbálkoztál hiába, hogy alig maradt szegény halálnak valamije, amit elrabolhat tőled, csak a bőrödet viheti. A csomagoló papírt, amibe Isten pakolt a születéssel, meg a spárgát, a csontjaidat. Hol van már akkorára belőled az az igazi szenvedés, amelybe belegyakorolt az élet? Hol a tanácstalan kétségbeesés? Hol vagy te, épp önmagaddal? Test, lélek, ha annyit terhelik, elkopik. Annyiszor átszenvedett előhalálaid mennyei üzenetek, hiszen a nagy arénában, amelyben utolsó percig mozogtál, szinte mindened megrokkant, elvesztette jelentőségét. Ne csapásnak értékeld Isten irgalmas ajándékát, hanem adománynak. A végsőnél, ami már nem elő, de végleges halál, amikor végre megpihenhetsz, csak azt érzed majd, eljött az áldott pihenés. Terved nincs már, tehát csalódásod sem lehet, sebezhetetlen leszel a végre elnyert semmiben. Légy bátor, minden előhalál csak erősít, mikor földre rogysz. Érted, amit hallasz, Magdolna? Hogy megértettem, onnan tudom, hogy megismertem, ez most, amit átélek, az, amire anyám figyelmeztetett. Az első előhalál. 6. gimnazista koromban haltam meg először, és anyám a részletekben sem tévedett, Nem volt könnyű élmény. Elvesztettem abban az esztendőben minden illúziómat. Az emberekbe vetett hitemet, még Isten segítőkészségében, minden hatóságában is kételkedtem. Olyan mély volt a szakadék, amibe zuhantam. Mindez micsoda díszletek között történt. Milyen szépséges tájon, vad erdők árnyai, hegycsúcsok, virágok, patakok között. Bánkúton, ahová az iskola turista csapatával együtt kerültem. François az iskola csoport vezetője, mellette meg az őrszűzek, Móré tanárnő, aki fegyelmezetten elviselt engem, és Grál Adél, imádott történelem tanárnőnk, asszonyi példaképünk, a szűz ara, meg Korondi, mesterem és trénerem mellett másfajta bálványom, Ágoston András. Ágoston úgy tartott magasra mindig a latinórák közegében, mint egy aranyláncsát. A lányokat az én paripám futása után kergette. Érzékeltette az osztállyal, ez az én magánterületem, amelyet a többiek csak egy-egy tisztás erejéig ismerhetnek meg, de én bejárom minden zugát. Ágoston András észrevette, mit hoztam hazulról, s mekkorát ugrom, ha felteszi a lécet. Személyében Korondi mellé olyan nevelőt találtam, akitől nem regényt írni tanultam, hanem klasszika filológiát, és az iskolai anyagon túl mindennek egyszerre színét, fonákját. A régiségtan fátyolán túl a valódi ókort, Oktáviánus császársága aranya mögött az eltaposott köztársaság vérkonzervét, és az irodalom fénykorát létrehozató mécenász kultúrpolitikájának negatívját. Tanár és tanítvány kapcsolata szent kapcsolat. Szerencsémre hatodikos koromra öntudatlan, immorális gyerek hülyeségem lekopott már rólam. Azt hiszem jó részt a folyton felháborodó Cili hatására. Már nem öltem meg regénybeli filmből vagy álomból választott szívszerelmeim feleségét. Nem kívántam fantáziafigurákkal nászra lépni. Persze hiányzott az életemből egy más neművel való reális kapcsolat, de nem volt senki, akit el tudtam volna fogadni, annyira a felnőttek világában nőttem fel, és annyira nem illettem a saját korosztályomba. Ágoston, tudtam, nem csak méltányol, kedvel is engem. Hátterem eddigi életem épp úgy érdekli, ahogy szívesen megismerni a jövőmet. Ő nem iskolai katedrán lát, hanem egyetemi tanszéken. Talán mint első professzor asszonyt a nők közül, esetleg híres író leszek, akit egyszer még virággal fogad, mint volt növendékét ez az iskola. Ágoston sokat konferenciázott rólam Korondival, mint a dioszkúrok által kezdődő életem kapujában strázsaként a mesterek, a hivatalos életem visszarendelt szülővárosomba. Korondi az volt, aminek valaha Béla nagybátyámat reméltem. Neki örömet telt bennem, egyre mélyebb vizek felé terelte kis csolnakomat. Ágoston meg a mérce volt. Láthatatlanul, de észrevehetően állandóan felfelé mutatott. Tovább, tovább, bátran, halálos szerelmes voltam Ágostonba. Ha nem volt órája, a tanári könyvtárban lelhettem meg, de ezt nem szerette. Ha az óraközi szünetekben próbáltam megkörnyékezni, udvariasan megkért, hagyjam felkészülni a következő órájára. Csak mikor magam lettem tanár, jöttem rá, ami akkor eszembe se jutott, ha a szünetben is gyötröm, nem tud miattam kezet mosni, vagy még inni egy pohár tejet. Kávé igazgatói irodai tárgyalásokon kívül akkor még elképzelhetetlen volt. Sértett egy kicsit, hogy nem láthatom annyit, mint kívántam, el is fogadtam a tényt. Csak az fájt, hogy más meglátogathatja a szünetekben. A mindig beengedett lánynak, aki a közélet egyik jelesének unokája volt az internátus elzártságában, bent lakó lévén bizonyára nagyobb szüksége van Ágoston szavaira, mint nekem. Keserűen, de elfogadtam a tényt. Szerelmem egyetlen fia Pesten járt műegyetemre. A felesége sovány, sápad, bizonyára fiatalkorában is jelentéktelen tanítónő volt. Tanártársai közül legtöbbet Grál Adél kedvencünkkel láttam, meg az említett Szőke lányjal, akivel mindenki csínyán bánt, de megérdemeltem. Okos, céltudatosan jogi pályára készülő teremtés volt, akkor még nem tudtam volna megfogalmazni, de volt a lényében valami alapvetően kíméletlen. Sehova nem tudtam elhelyezni ezt a lányt, csak később, a Lolita megjelenésekor jutott eszembe szép, romlott gyermekarca, a bukott, serdülő angyalé. Ahogy el-elhaladt testvérem mellett, Cili katánk kórókék pillantása meg az ő aranybarna macska szeme olykor összevillant. Két teljesen elütő szőke lépett el egymás mellett. Cili búzatábla fürtjei mellett a csinszka képű lány haja, mint a föveny, majdnem fehér volt. Addig még nem láttam Platinát. Hogy Adi csinszkájához hasonlít, azonnal felfedeztem, nem szabványszerűen volt szép barack kondi borbála, hanem szuggesztív, és valami romlást ígérő, aki lépte nyomán nem rózsa, de tüske fakad. Még nem ismertem a kék szakállút Bartók zenéjével és Balázs Béla szövegét, de rossz volt együtt látnom Ágostont ezzel a lánnyal. Elindultunk első komoly iskolai kirándulásunkra a Bükkbe. Voltunk a felső tagozatból összesen vagy 20, a vértorony szövetségbeliek ismét együtt. Csinszka képű is velünk volt, nehezen viseltem őt, Ágoston itt aztán ott tartotta maga mellett. Adél néni szólt rá, menjen a többi tanulóhoz. Cili kinevetett, féltékeny vagyok, mit zavar a bánkúti kiránduláson, ki kivel verejtékezik, liheg együtt. Nem értettem én sem, voltaképpen nem magamat, Ágostont féltettem tőle. Szerencsére később mindig Adél néni lépegetett Ágoston mellett. A tanári karból Förszler szervezte a túrát, és másik női kísérőként Móri Mária volt Adél mellett. Persze, akkori életünk e napját kinek-kinek más reflektor világította meg. Cili hozzám se szólt, nemhogy máshoz, csak menetelt, és dolgozott Lidika mellett, szava sem volt, mióta az előző napi újságban megjelent textor eljegyzésének bejelentése. Engem legjobban ő foglalkoztatott, jobban, mint Ágoston vagy Csinszka fejű. A csapatot Förszler vezette. Ágoston zártak rá Adéllal. Oldalszárnya Móri Mária volt, aki időnként csokoládét evett. Adélt is megkínálta, de annak nem kellett étel, idegesnek látszott. Förszler hátraszólva megkérdezte, fékezzük-e a tempót? Adél nem akart lassítani, de nem lett vidámabb. Én kezdetben François színeváltozásán tűnődtem, mert ezt a műsőt eddig még senki nem látta közülünk. Határozott, megbízható vezető volt, gyors, ügyes, teljesen más, mint az osztályban, ahol a francia órán pihentük ki az egész napi fáradtságot, ahol ha az illető tudott, gratulált a felelőnek, ha nem, sajnálkozva vigasztalta szegényt, és tanári noteszába sose írt be jegyet. Ő volt szemünkben a fajas mézes kenyér. A bánkúti kiránduláson, mintha megszégyelte volna magát gyerek életünk előtt a sors. A buffó alakot váltott. A láthatatlan színpad reális erdei tájdíszletei között egyenesen a színpad peremére állt. Nem kért, nem javasolt, rendelkezett. Még távol volt az este, mikor a tábortűzni leperzselődött az álca a fejéről, de már megbámultam. Hogy sejthettem volna, kit figyelek? Az egykor megszülető Abigail König tanárurát. Ezen a kiránduláson mindenki más volt, mint otthon, kivéve Cilit. Itt és ekkor derült ki, hogy Pálma ugyan nem tud hegedülni, de született kabarésztár. Csábító pillantással úgy riszálja magát a tűz körül, hogy Móri ingerülten fékezi, míg kuplékat énekel, de Pálma csak fújja és magántáncot is bemutat, sőt, kultúrműsort verbuvál. A tábortűznél mindenkinek szerepelnie kell, ez alól csak Cili a kivétel, akit már betakargattam, mert nyírkos volt a levegő az erdők árnyékában, és nem szabad az énekesnek tábortűznél veszélyeztetnie a hangját. Vígan voltunk, még Móri személyét is elviseltem. Felületesen ismert hetedikesekkel hoztak ide bennünket. Kettő közülük többször látta Lehár a Mosolyországát, és eljátszották a darab egy jelenetét. Én Cili kezét ellenőriztem időnként, nem hidege. Ezúttal nem volt kedvem szerepelni. Annyira meglepett Förster iskolán kívüli magatartása, s nyugtalanított Cili kétségbe esett hallgatása, hogy ezen kívül más nem foglalkoztatta tovább a tudatomat. Hol ül és mit csinál Ágoston, meg a Csinszka képű már nem bosszantott. Őket egyszerűen elvesztettem szem elől. Boldogító, csupa illat és frissen főzött vacsora gőzében az erdei pára lazas szövedéke alatt azt éreztem, ez különlegesen szép nap. És lassan elfelejtettem szegény Cili bánatát, aki sose szorult álomfigurákra, házilag készített életszíndarabokra, mint én, aki felé senki figyelme nem fordult társaságban. Én a kutyás vagyok, alul latin szótár, felül szemüveg. Ezen a mákonyos estén éltem át először a diadalt, hogy bármilyen volt az elmúlt tanév Fejér Margit miatt, irreális magányomnak vége. Losonci Dénes nyugdíjazható. Elgondolkodtam. Elképesztő szenzációt jelentett számomra, amikor egy este apám újságolvasás közben behívott a közös szobánkból azzal, hogy valami érdekeset közöl a helyi lap. Berlin polgármestere írt több magyar vidéki város polgármesterének, s közölte, magyarul tanuló fiatalok szeretnének magyar lányokkal, ifjakkal levelezni, hogy tudásuk szilárduljon, csiszolódjék. A német jelentkezők egyike másika elképzelhető, hogy hazánkban fog munkát vállalni valamikor, baráti nemzet vagyunk, bizalommal teszik meg ajánlatukat, segítsék a lelkes tanulókat nemzetünk iskolái. A berlini polgármester cikke mellékelte azoknak a nevét, akik levelező partnert keresnek, és kérte a magyar oktatásügy vezetőit, pártolják kérésüket. Apám felolvasta a férfi és női nevek névsorát, aztán rám nézett, latolgatta, érdemese megkérdezni engem, de nem kellett, én már visítottam boldogságomban, kérek szépen levelező partnert, legalább rákényszerülök, hogy németül fogalmazzak, s ha az illető magyarul válaszol, kijavítjuk egymás hibáit, szerencsés esetben más baráti kapcsolat is kialakulhat közöttünk, és találkozhatunk valami közös ünnepségen, egymás hazájába tett kiránduláson, igen, igen, igen! És te? Kérdezte apám testvéremet. Magdolna nagyon erős németből, neked nagyobb szükséged volna gyakorlásra, nem akarsz levelezni, Cili? Az még beleférne az olasz óra mellett a napjaidba. Cili riadta nézett apámra, fejével, kezével jelezte, még hallani se szeretne erről. Én tiszta képlet voltam, nem értettem, apám miért nem dicsér meg. Meg is ijedtem, csak nem akar gátolni. Egy született német, nem debreceni nyelvmesternő. Az már kapcsolat. Apám úgy olvasott a gondolataimban, mint egy könyvben. Ez az, mondta azonnal, mint aki felelni akar valamire, amit nem is kérdeztem. Ez az, ami meglep Magdolna. Mi az ördögöt akarnak ezek itt akkora felhajtással? Feltehető, hogy szívesen jelentkeznek egyesek, akik közös cégeknél dolgoznak majd valaha, de ez a megközelítés zavar, mert nem értem, mi van a szándék mögött. Azonnal kiálltam az ismeretlen berlini polgármester mellett. Mi állhatna, mint esetleg meghívás külföldre, lehetőség ingyen oktatásra? Az iskolában kell jelentkezni az igazgatónál, neked Milánó ad engedélyt, aki téged választ Berlinben, azt a saját iskolája és igazgatója igazolja. Vállalhatod, ha szeretnéd a levélbeli nyelvgyakorlást, de akkor sem értem, mit akar Berlin iskolás gyerekekkel. Mit nem ért, nevetett anyám. Magdolnát vissza nem tartja, ha már elárulta az ajánlatot. Most mozgalmasabb az élet. Mi van abban érthetetlen, ha egy polgármester ilyen tudásfejlesztő kulturális célt tűz ki ambíciózus fiatalok elé? Az, hogy polgármester, felelte elgondolkozva apám. Nem egy iskola, amely testvériskolát keres, hanem egy köztisztviselő, méghozzá nem akárki, német állampolgár. Anyám nem felelt azonnal, aztán döntött. Nem várta meg, míg négy szem közt maradnak. Nyilván elég tételt akart nekem a fehér tanárnővel töltött iszonyatos esztendő után. Nézze, pillantott apámra azzal a mindent megadtam, hát te is mindent adj meg a gyereknek pillantásával. Volt karácsonykor az iskolában ez a szerencsétlen epizód, amely hetente 4 órán át teszi pokollá a gyerek életét, mert egyszer ostobán viselkedett. Magdolnának jár valami elégtétel. A tanárnő nem játszik korrektül, ezt megbeszéltük. Megváltoztatni a helyzetet nem lehet. Azt az iskola és az egyház politikája nem tűri el. De egy szem cukor azért a mi lányunknak is jár. Nincs egy fiú, aki udvarolna neki. A tánciskolában unatkozik. A férjei meg még mindig az irodalomból és művészeti alkotások hősei közül kerülnek ki. Szeretném már látni, amint Magdolnának végre udvarol valaki. Hadd kapjon levelet, hadd legyen mire várnia. Akkor elviseli Fejér Margitot. Ennek a lánynak tényleg semmi sincs. Csak az iskolai munka. Apám nem felelt azonnal, rágyújtott, ami nem volt sűrű alkalom. Nézett a füstre, maga elé fújta, míg megkérdezte. Mit akarnak a németek? Majd Magdolna megtudja, felelte anyám. Nem tudom, mi zavar, mondta apám, de zavar valami, nem is kevés. Nagyon zavar. Kétségbe esetten néztem rá, akkor elmosolyodott. Lehet, hogy rémeket látok, maga a nagy politikus fordult vissza anyámhoz. Magának szól a véscsengője, olyan ösztöne van, mint a rókának, ha gyerekéről van szó. Most maga dönt, engedjük vagy ne engedjük Magdolnát levelező partnert választani. Anyám elnevette magát, mi állít meg valaki sorsában bármit? Ami történik, az megtörténik, az csak késleltetni lehet. Ez a gyerek kíváncsi, valami módon úgy is eléri, hogy szerezzen valakit végre magának, aki reálisabb, mint Losonci Dénes momentán veje, aki lecsapolta már a fél földközi tengert. Én nem az ismeretlen létezőtől féltem, hanem a kitaláltól. Ez a német diák legalább él, és az első eleven kapcsolat lesz a lánya életében. Fiat sei vultis, felelte apám. Jelentkezhetsz Magdolna Milánónál. Én azért megkérdezem a saját polgármesteremet is. Elvégre Lord Major írt itt magyar Lord Majornak. Így ezen a nyáron került az életembe az első reális fiú, aki nem is fiú volt, hanem fiatal férfi, nem is iskolai tanuló, hanem önálló kereskedő, konyhaeszközökkel kereskedett, és akinek előírták, hogy le kell tennie a vizsgát magyar nyelvből. Ma már tudom, apám ösztöne jelzett helyesen. Anyám a kínos tanévtüskét szeregette véres körmeim alól. Másnap kihallgatást kérte Milánótól, megadta az engedélyt. Az osztályból senki nem vágyott levelezni senkivel. Én voltam az egyetlen tőlünk, és néhányan a 7., 8., az egész iskolából összesen csak 20 jelentkeztek. Milánó körlevélben fejezte ki nem tetszését, a lányok vállat vontak, iszonyú terhelés alatt dolgoztunk, az iskola követelményeit alig lehetett teljesíteni, kiki tele volt külön órával, kinek kell egy ismeretlen német, aki nyilván csupa hiba magyar leveleit vissza kell juttatni kijavítva, a sajátját is így kapja vissza a levelező partnertől, mihelyt a levélváltás megindul.
Thank you.
Elhangzott Szabó Magda Fürelis című írásának 24. része, felolvasta Bánsági Ildikó színművésznő, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 0:05-től megismételjük.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének második részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Bartók Beáta.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció. A második kérdést, hogy miért kell meditálnunk? Magától értetődően csak azért fogunk meditálni, mert személyes meggyőződésünk, hogy érdemes, nem pedig azért, mert mások is szoktak. A meditáció tanítása során szerzett tapasztalataim tükrében úgy tűnik, hogy ezt a kérdést nem szükséges megvitatni azokkal, akik valóban rálépnek a nap mint nap önfegyelmet követelő meditációs útra, a mantra útjára. Ez azonban még nem ad választ a kérdésre. Bár sokat elárul arról, milyen mély intuíció alapján hallják meg és fogadják el az emberek a tanítást. Hogy milyen megfontolásból kezdünk meditálni, attól függ, hogy mi a kiinduló pontunk. Nem túl fontos persze, hogy honnan indulunk el, hiszen mindenki ugyanazt az utat járja, de zarándokutunk minden állomásánál újabb és újabb lehetőségünk nyílik a kérdés megválaszolására, és ezért az út megértéséhez is újabb és újabb mélységek tárulnak fel előttünk. Sokan azért kezdenek meditálni, mert úgy érzik, haladéktalanul mélyebben és személyesebben meg kell ismerniük Krisztusba vetett hitüket. A teológia, a liturgia és szeretetszolgálat soha nem öncélú. De persze egyik sem eszköz csupán. Nem hagyunk fel a teológia művelésével, a liturgiával és egymás szeretetével, ha meditálni kezdünk. Ám mindegyik tényező Krisztus személyének belső valóságára mutat, és minél hűségesebben műveljük őket, annál egyértelműbben mutatnak rá. Fontos, hogy megismerjük Krisztus személyét, akit szolgálunk, a templomban tisztelünk, és teológiai síkon megérteni próbálunk, s fontos, hogy egyre teljesebben, egyre személyesebben megismerjük. Krisztusról nyert ismeretünk nem más, mint Krisztus irántunk táplált szeretete. A keresztény ember a meditáció révén teljesebben szeretni tudja Krisztust, az Urat. Számos kereszténynél, aki útja során a tudatosságnak erre a szintjére eljutva meditálni kezd, a meditáció olyasféle elköteleződés jelent, mint életünk más dimenziójában a házasság vagy a szerzetesi fogadalom. Képtelen önhitségre vallana, ha azt mondanánk, hogy a meditáció csak az érett keresztényeknek való. Ha alázatosak vagyunk, hogyan nevezhetnénk magunkat érettnek, és hogyan jelenthetnénk ki ilyet másokról? Sokan úgy kezdenek meditálni, hogy gyenge és fejletlen a hitük, és csak névleg keresztények. Valamilyen személyes válság vagy meghatározhatatlan belső szorongás, amely kiemel a modern életforma felszínességéből és értelmetlenségéből, bárkit meg tud győzni arról, hogy rá kell szánnia magát a szív útjára. Olyanok is meditálni kezdenek, akik nem hisznek és nincsenek vallási ismereteik. Az elkövetkező években egyre többen lesznek ilyenek, és a létszámában egyre fogyatkozó egyháznak mondani kell tudnia valamit nekik. az egyházi szertartások és a vallásos nyelvezet önmagukban véve egyre kevésbé tudnak segítséget nyújtani abban, hogy megmutassuk és kifejezzük a hitünket, ha nem ismerjük a mély és átélt csendnek azt a dimenzióját, amelybe meghívhatunk másokat, hogy velünk együtt átéljék a jelenlétet. A meditáció révén teszünk eleget annak a jézusi felszólításnak, hogy szakadjunk el magunktól. Értelmünk és lelkünk csendje eljuttat minket a változhatatlan igazsághoz, ahol nem csak megtaláljuk, de el is veszítjük magunkat. A húsvéti misztérium, amelyet Krisztus emberi szinten átél bennünk, a személyes növekedés és az emberi fejlődés összes paradoxonját megoldja, amelyet ma elénk tár a klinikai vagy a népszerűsítő pszichológia. A meditáció révén valóban történik velünk valami, de nem azért, mert csiszolgatjuk vagy elemezgetjük magunkat. Ha álhatatosan megmaradunk zarándokutunkon, belső mozgató rugóinkból fokozatosan eltűnik az önérdek. Ráébredünk, hogy bármilyen okból kezdünk is meditálni, most azért meditálunk, mert a meditáció szervesen hozzátartozik ahhoz, ahogyan be tudjuk tölteni megváltó erejű tapasztalataink alapján körvonalazódó sorsunkat. Azért meditálunk, mert végünk, ha nem találunk rá lelkünkre és a lelkünkkel egyesülő lélekre. A harmadik kérdés, hogy miért kell együtt meditálnunk. A negatív válasz azonnal világossá válik, ha olyan egyházi közösséggel találkozzunk, amelynek tagjai már nem imádkoznak közösen. Az ilyen spirituális közösségek gyakorlatilag már szétestek, s tagjaik elszigetelt, magányos életét már csak társadalmi kötelékek vagy közös feladatok tartják össze. Sok olyan monasztikus közösség is újabb alapítású szerzetes rend van, amelybe egykor százasával léptek be tagok, ma viszont azzal kell szembenézniük, hogy lassan kihalnak. Attól függetlenül persze, hogy egyedül vagy közösségileg halunk meg, keresztény halálunkat mindig megnemesítheti a remény, és mindig tanúságot tehet arról, akiért élünk és meghalunk. Mindeközben azonban a közös szerzetesi életnek számos új formája van kibontakozóban, különösen a fiatalok körében, akik gyökértelen és elszemélytelenedett kultúrájukban mindennél jobban törekednek a közösségre. Ebben az átmeneti időszakban, amikor az egyik keresztény korszakot másik keresztény korszak váltja fel, évről évre egyre pontosabban látjuk, mi volt rossz a korábbiakban, és mi szorul megerősítésre ma, hogy mennyire mély a közösségünk, egyenesen arányos azzal, hogy mennyire mélyen imádkozunk. Széles körben elterjedt, de téves az a benyomás, hogy csak akkor tudunk együtt imádkozni, ha más típusú emberi kapcsolatok szintjén már szoros szálak fűznek össze minket. Egyszerűbb és helytállóbb az a felfogás, mely szerint szeretetteljes és érett emberekből álló közösség csak közösen végzett imádságnak lehet a gyümölcse. Nem szorul magyarázatra, milyen feladat következik ebből a meditációra nézve. Az a feladatunk, hogy közösen csendben legyünk, a hit állapotában, a lélek, az egységünkkel azonos lélek jelenlétében. Nem is olyan könnyű megtenniük ezt azoknak, akik tudatát a média határozza meg. Amíg azonban nem tanulunk meg együtt és közösen csendben lenni, nem sok mindent tudunk mondani egymásnak. Ezúttal is az a kérdés, mit tartunk igazán fontosnak, nem pedig az, hogy mit kell kiiktatnunk ahhoz, hogy meditálni tudjunk. Nem mindenki született remetének, de minden kereszténynek, minden embernek hivatása a szemlélődés átélése, a kontemplatív tapasztalat. Bár lehet, hogy érdemes lenne más kifejezést keresnünk erre. A hívő közösségek egyszerűen modellül szolgálnak az egyház számára. Függetlenül attól, hogy mi a hivatásunk, mindannyiunknak természetszerűleg szükségünk van arra, hogy olyan valósághoz tartozzunk, amely eszményt állít elénk, erőt ad a megvalósításához, és lehetőséget ad önmagunk meghaladására. Az egyház erre az egyetemes emberi igényre reagálva tölti be az evangélium hirdetésére szóló küldetését. Ha ige hirdetése olyan közegből hangzik fel, ahol tagjai nem vezették el egymást az evangélium személyes és méreható megtapasztalásához, lapos lesz minden, amit mond. Nem lesz igazi tekintélye, s ezért a buzdítások és az ostorcsattogtatás szintjére süllyed, védekező vagy agresszív tekintélyelvűségre korlátozódik. Az emberek nagy része javarész személyes okokból kezd meditálni. A legtöbben meglepődnek, amikor úgy érzik, vonzódni kezdenek egy olyan közösséghez, amelyben nem a hírek és a tévéműsorok a legfontosabbak, hanem a csend. Amiről úgy gondolták, hogy lehetetlen megosztani másokkal, azt most egészen természetesen és belső igényből megosztják közösségük tagjaival. Általában mindenkiben van valamilyen egészséges, individualista ellenkezés a etéren, amíg fel nem ismerik, hogy nem mást kell megosztaniuk, mint a lelket, akit Jézus mindannyiunkkal egyénileg és személyesen megoszt, vagyis magát, Jézus önátadását. Azt a keresztény közösséget, amely az imádság csendes mélységéből születik meg, nem kell alakítani, formálni. Növekszik. Mivel emberi valóság, az emberi közösségek törvényei természetesen rá is érvényesek. Van azonban olyasmi, ami túllép a törvényen, s ami egyben az egyház életben maradásának biztos záloga, a szabadság és a szeretet lelkülete, amely révén mindenki újra részesül a kerességben, ahányszor csak imádkozik. Az ilyen közösségek mérhető létszámukhoz képest jóval jelentősebb hatást gyakorolnak társadalmi környezetükre. A plébániákon, főiskolákon, kórházakban vagy lakásokban összegyűlő meditációs csoportok túlnyomó többsége egészségesen kicsi. A jelenlét középpontjává válnak, s létrehívják a missziós erőfeszítésnek azt az új formáját, amelyre a nyugati társadalmaknak ma szükségük van. A jelenlétből fakadó kontemplatív missziót. Miközben a meditálók kitartanak személyes zarándok útjukon, rátalálnak Krisztus békéjére létezésük mélyén, ahová a mantra vezeti őket. Hónapról hónapra láthatjuk, mennyire kényes hatalmi egyensúlyon nyugszik világunk, s ezért a békéért tett erőfeszítéseinket a béke valódi természetéről szerzett tapasztalattal kell átitatnunk. A keresztény meditáció rávilágít, hogy a béke nem más, mint Krisztus lelkének energiája és lényegénél fogva ajándék, amelyet nem lehet megszerezni a hatalmi pólusok váltogatásával és politikai stratégiákkal. Ha szabadjára engedjük a szívünkben már jelenlévő békét, és ha közösségeink meg is testesítik, olyan erővé válik, amelynek semmi nem tud ellenállni. Az egység és a béke elválaszthatatlanul hozzátartozik a spirituális fejlődéshez. Jelenleg az egyháznak épp úgy a széthúzás és a belső feszültség a legjellemzőbb vonása, mint a legtöbb intézménynek. Csak remélni lehet, hogy mindig lesznek egymástól különböző csoportok és széttartó vélemények, de ha a különbségek szakadékká tágulnak, nem remélhetjük, hogy pusztán érvekkel át tudjuk hidalni őket. Ténylegesen, nem csupán elméleti szinten emlékezetünkbe kell idéznünk, hogy alapvetően egyek vagyunk. Isten igéje nem valamiféle vélemény, hanem maga az igazság, amelyre minden emberi értelem vágyik. Egyesek jobban, mint mások, a kölcsönös kiigazítás és bátorítás szellemében. Az ige testet ölt közöttünk és bennünk. Újra meg kell tanulnunk tiszteletteljesen csendben lenni a jelenlétében. Ahhoz, hogy újra éber figyelem legyen bennünk, először azt kell megtanulnunk, hogy csendben legyünk. Az ebben a könyvben szereplő előadások a montreáli bencés monostorban heti rendszerességgel összegyűlő meditáció csoport előtt hangzottak el. A legkülönbözőbb életkorú, anyanyelvű, hátterű és világlátású emberek hallgatták őket, majd fél óráig közösen meditáltak. Lelki egységükről szerzett tapasztalataik alapján a világ számos városában heti rendszerességgel találkozó csoportok szintén toleranciára és együttérzésre jutnak. Nincs beszédesebb bizonyítéka a jó szándéknak, mintha valaki együtt meditál valakivel, akivel nem ért egyet. Kapitalisták és kommunisták, konzervatívok és liberálisok, feketék és fehérek, férfiak és nők, zsidók és görögök, keresztények és arabok, katolikusok és protestánsok. Mindannyiunk számára elérhető a tapasztalat olyan szintje, ahol ezek a különbségek már nem jelentenek szakadékot. Ami egyszerű, sokszor azt a benyomást kelti, hogy mindent leegyszerűsít. Minden átfogó egyházi és társadalmi gondunk megoldódik, ha elég sokan meditálnak. A spirituális valóság nem mérhető, s ezért nincs számszerű megfelelés a 10-20 főből álló csoportok és az egész társadalom folyamatai között. Ha számszerű kiszámíthatóságban nincs is részünk, ismerjük Szent Pál prófétai távlatait, amelyeket a lelki embereknek ígér. Aki a távlatok szerint lát, az egészet annak minden részében észreveszi. Pontosan ilyen Krisztus testének egészszerű látásmódja. Ami egy-egy emberben kibontakozik, az egész közösségben kibontakozik, amelyhez tartozik. A szemlélődő keresztények reményét egy ősi kínai mondás fejezi ki. Egyetlen ember, aki csendben van, és helyes gondolat van a fejében, ezrek életét megváltoztatja. A leegyszerűsítő megközelítésmód azért téves, mert azt hiszi, vagy azzal áltatja magát, hogy könnyen megállapítható, miként viszonyul a rész az egészhez. Az egyszerűség viszont azért becsületes és őszinte, mert látja, mennyire nehéz az az út, amely szükségképpen keskeny, mégsem hátrál meg tőle. A meditáció egyszerű, de nem könnyű. Ugyanakkor mindenki számára lehetséges. Épp úgy természetes tevékenysége a léleknek, mint a lélegzetvétel a testnek. Időnként felrúlják a meditációnak, hogy teljesen passzív. A vádra az a válasz, hogy a mantra mondása lelki munkát jelent. Semmi sem kevésbé passzív, mint a létezés tiszta aktivitása. Akkor vesszük kézbe igazi méltósággal sorsunkat, ha megtanuljuk, hogyan fogadjuk el létezésünk ajándékát. Az első lépéshez nem kell más, mint hit, és annak tudata, hogy a teljes élet a hivatásunk az, hogy részesedjünk Isten létében. Ez a hivatás nem pusztán szabadon választható lehetőség. A létünkbe van írva, s a lelkünk látja kárát, ha nem törődünk vele. A mai világban ezen egyetemes emberi hivatás felfedezése a legsürgetőbb feladat. A gyengeségünkben segítségünkre siető lélek sokféleképpen emlékeztet rá, és azzal is utat mutat hivatásunk betöltéséhez, hogy visszaállítja jogaiba a mantra szinte teljesen elfelejtett hagyományát.
Kedves hallgatóink, Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének második részét hallották, felolvasta Dér Gabriella színművésznő. Elhangzott műsorunkat kedden 14:35-től megismételjük.